Mi a neved, vádló?
A nevem Podoliában Terguszkó Jaroszláv, Zbarazban Kohaninszkó Zdenko, Odenzében Fráter Hilárius, Hamburgban Junker Éliás, Münsterben Strand Vilmos, Amsterdamban Minher van der Bullen Tóbiás, Szingapóréban Maharadja Kong, a tengeren Captain Rouge, Lille-ben Chevalier de Mont Olympe, Pfalzban Dr. Sarepta, itt pedig Hugo von Habernix.
Egy hírhedett kalandor a 17. századból. Jókai Mór regényének rádióváltozata. 11. befejező rész. Maga a kalandor
Tajtót László.
A kíváncsi fejedelem
Havar István.
A vádló, akinek történetünkben a Soltész név dukál,
Usztics Mátyás.
A jegyző, aki nem csupán protokollumba veszi az elhangzottakat, de gyakran közbe is szól,
Nagy Zoltán.
A fejedelem!
Ó, jegyző, gyerünk! Emlékeztesd a vádlottat meg!
Méltóságos fejedelem! Vádlottunk a boszorkányság bűnéből kivallotta magát. De aztán az ördögökkel kötött szerződést, és boszorkányt vett feleségül. Volt állarcos haramia, és vércimboraságot kötött Beherik ördöggel.
Na, és mára milyen bűne maradt?
Veneficus és adulterator monetarum, valamint crimen traditorum.
Vagyis méregkeverés, pénzhamisítás, és a legnagyobb, az árulás bűne.
Hugo, gyerünk, halljuk, mesélj, magyarázd a bűneidet.
Amint magam azt értem, rögtön eszembe jutott, mit terveztek a boszorkányok. Arra gondoltam, elmegyek és figyelmeztetem a fogadóst. Késő éjszaka volt, amikor odaérkeztem, még fönn voltak, mert lagzit ültek, a vendéglő is akkor tartotta az 5. esküvőjét. De nem, hogy örömmel fogadott volna, hanem meg akart verni és kidobni.
Hiszen ez az a minapi fickó, akit az ördög akkor hozott ide, amikor a hercogembusi karaván itt járt. S egy szóig beteljesedett minden. Ennek nem szabad a házamba lépni. Tám megint hallottál valamit a kempeni boszorkányoktól, s most azért jöttél ide. El ne próbáld mondani a rossz proféciádot, te vészmadár!
Potrogy, komám, mert agyon csapunk mindjárt!
Ne is engedjétek szóhoz jutni!
Csendesen, emberkék! Ha szívesen fogadtatok volna, meg lehet, hogy beszéltem volna valamit, amit nem ártott volna megtudnatok. De miután előre így rám förmettetek, inkább hallgatok. Nem kérek én itten egyebet, mint egy darab kenyeret meg sajtot, aztán egy kis szalmavackot valami zúgban, ová lefeketem.
De hát van-e pénzed ennyi mindenért megfizetni?
Már hogy ne volna, itt egy tallér, tessék!
Ó, fickó, ez hamis tallér!
Hallja, Kend, én nem az az ember vagyok, aki hamis pénzt szokott forgalomba hozni.
Micsoda? Hát én talán olyan ember vagyok! Már most azért is lefoglalom a tallérodat, s holnap beviszem a városba, bemutatom a fémjelző hivatalba. Tégedet pedig addig is becsukatlak a tyúkketrecbe, hogy el ne szökhessél.
Azzal nyakon fogtak és bezártak. Ott ültem a ketrecben étlen szomjan. Csak egy dolog bosszantott nagyon, hogy minek adtam oda a tallért. Hanem egyszer csak úgy hajnal felé megszólalt a trombita a ház előtt. Megérkeztek a bilzeni főúr lovasai. Egy pillanat alatt be volt törve minden ajtó. A meglepett lakodalmas nép rémületében gondolni sem tudott a védelemre. A lovasok halomra öltek mindenkit. Én a tyúkketrecből néztem végig mindent. Nem hagytak azok az egész házban még csak egy élő kutyát sem. Mikor már mindent leöltek, az egyik fickónak eszébe jutott a tyúkolban is kutatni.
Te miért bújkálsz a tyúkolban?
Ne bánts, pajtás! Én magam is csak olyan szegény katona vagyok, mint te. Ezek ideben elvették a pénzemet, s magamat is ide csuktak. Láthatod, hogy nem tartozom a házhoz.
Hát semmi pénzt nem hagytak nálad?
Egy talléró volt, azt is ott fogták. Azt mondták, hogy hamis.
Na, lássuk csak. Mutasd a zsebeidet. Na, meg a táskádat.
Nézd egy csak, katona, nyugodtan.
Ne humvanni! Hát ennem pénz. Ej, te gézengúz, még el akartad tagadni előlem.
A tallérom ott volt a tarsajomban. Miután jól elvertek, eladtak a francia toborzóknak jó pénzért. Azok is elkezdtek keresgélni nálam, és bármennyire is esküdtem, hogy nálam nincs semmi, az övem alatt megint megtalálták a tallért. Egyszer aztán a francia szersant meghívta cimboráit a kocsmába az én tallérommal. Engem meg kiállított törködni a kocsmajtóba. Egy kis idő múlva aztán nagy lárma támadt az ivóban. A csárdásné azt állította, hogy őtőle a tallért, amit az imént kapott, amíg került, fordult, ellopták. A szerzsant szitkozódott, de egyik cimborája sem vallotta be, hogy nála van a tallér. Akkor aztán lehúzatta valamennyit, s a magyaróhájjal mindegyikre hatot kent fel. A tallér mégsem került elő. Akkor aztán a cimborák, öten voltak, lehúzták a padra a szerzsantot, s akkor meg ők hegedülték el rajta, amit tőle kaptak, summásan. 5×6=30. De víz a tallér akkor sem került elő. Jó fegyelmet tartanak, itt gondoltam, és amit benyúlok a zsebembe, hát a tallér akad a kezembe. Bárhová is került, mindig visszajött hozzám.
Hát az ilyen hogyan történhet meg?
Ó, az igen rendes dolog. Ez egy varázstallér volt, egy gyerehazatallér, amit mi hektálernek nevezünk. Ennek az a tulajdonsága, hogy aki ennek a birtokába jutott, akár vásárol vele valamit, akár ellopják tőle, a gazdájához megint visszatér.
Ja.
Igen, igen, csak akkor marad el tőle, ha az önként elajándékozza valakinek.
Jaj, kegyelmes uram, miért nem súgta meg nekem ezt a titkot hamarabb? Ha én ezt tudtam volna idejében... Amint beértünk a francia táborba, engemet bedugtak a tüzérek közé. Hanem hát, az kutya egy állapot volt. Éjjel-nappal a sáncok között kushadni, ásni a futóárkot, lesni a ránk röpített gránátokat. Hanem a tisztúrak annál jobban mulattak, hogy a hadseregnél minden fegyver nem képviselve legyen, minden tisztúr mellett volt egy kackiás menyecske is, akiknek a száma egész szabad csapatot képezett. S mondhatom, hogy ezek a táborbeli hölgyek egyenként képesek voltak annyit végezni, mint 100 katona. Már úgy, mint hogy 100 katonának a lénungját megtudta egy ilyen dáma egymaga enni és inni. A kapitányomnak is volt egy ilyen hölgye. Egyszer azonban a fővezér megsokalta a tiszti gazdálkodást, s kiadta a parancsot, hogy valahány olyan asszonyféle lakozik a táborban, akinek valóságos esküdt férje nincsen ottan helyben, az 1/24 óra alatt mind eltakarodjék onnan. Na, ezen a napon a kapitány uram odajött hozzám az ütekhez.
Te legény, nekem úgy tetszik, mintha te jobb sorsot volnál szokva, mint ágyut tölteni, és a földön hálni.
És pumpernikelt rágni.
Ha nekem kedvem volna hozzá, hogy tégedet megtegyelek, hadd segítenek.
Nekem pedig nem volna ellenemre.
Hanem, hát egy kis szívességre kellene magadat elhatározni.
Képesnek érzem magam mindenféle szívességre.
Hát például arra, hogy magad tarts konyhát, és ott főzés minden jót és drágát, és aztán engem híj meg az asztalhoz ebédre, vacsorára. Megfizetem, amit kell.
No, ez még nem valami kellemetlen feladat.
Hanem hát, hogy egy olyan gavallért, mint én vagyok, képes légy illően elfogadni, szükséges, hogy asszony legyen a háznál, aki a vendégfogadást végezni tudja.
De már azt hol vegyem?
Ó, adok én azt is. Vedd feleségül azt a kíséretemben levő hölgyet, aki az én tiszteletemet régóta bírja.
De hát miért nem veszi el a kapitány úr maga, ha olyan nagyon bírja a tiszteletét?
Ostoba! Mert már nekem van otthon másik.
Lássuk, kapitány uram, sok mindenféle komiszkenyere tettem már életemben. Csaltam, loptam, raboltam, de még ilyen alávaló kondícióban nem voltam, mint amilyent nekem most méltóztatik fölajánlani.
Gondold meg jól. Pompásan enni, inni, semmit sem csinálni, ez az egyik választás. A másik pedig lemenni a tűzakna ásók közé, és a föld alatt vágni a sziklát száraz kenyér és víz mellett. Ha nem tetszik, keresek helyetted mást.
Beállok, itt a kezem.
Jól van, pajtás. Meglásd, jó dolgod lesz.
A tábori pap még aznap összeesketett. A sok nevem közül az egyiket átengedtem neki, és úgy hiszem, hogy nem én csaltam meg őt jobban. Annyi igaz, hogy azon túl a testemnek jó dolga volt, s a gyomorban szerencsére nem lakik lelkiismeret. Egyszer aztán halva hozták haza szegény kapitányomat, víz ez nagy baj volt, kivált nekem, mert ezzel az egyik hivatalomból kiestem, a másikba meg belekeveredtem. Megszűntem a kapitányom adjutánsa lenni, de megmaradtam az adjutánsné férjének. Az pedig nehéz hivatal. A sok aranyékszer, amiket a kapitány ajándékba hordott neki, egymás után mind el lett prédálva. Utoljára oda jutottunk, hogy nem volt a konyhára való pénz. Ekkor aztán elkezdett az asszony velem veszekedni, hogy én milyen koldus vagyok, éhe hagyom veszni. Végül is odaadtam neki a tallért, hogy vásároljon rajta valamit, mert a tallér úgyis visszajön. Eltelt egy óra, még egy, a tallér még mindig nem volt a zsebemben. Végül megtudtam, hogy kedves feleségem nem a boltba ment vásárolni, hanem rohant egy fiatal zászlóshoz, és nekiadta magát a tallérral együtt. Így veszett végképp oda a gyere haza tallér. 3 napig törtem a fejem, mit csináljak. Végül is úgy döntöttem, elszököm.
Bevallom, én már az első napon megszöktem volna.
Ez szerint az esküszegés vétke is kitöröltessék a lajstromból?
Kó dixi-dixi, vagyis amit mondtam, megmondtam.
Na te istentelen! Eljutottál immár bűnlajstromodnak a végére. Megmutattad, hogyan lehet megháromszorozni a 7 főbűnt, és csinálni belőle 21-et. Aztán mind a 21-ből úgy kidisputálni az embernek magát, hogy egy sem maradjon a nyakán. A sok furfangos historizálással elhúztál 5 hónapot, meg 2 hetet az idődből. Azt hitted, ugye, hogy az alatt a franciák majd csak elfoglalják a várat, és megszabadítanak téged a vesztőhelytől. Most már csak az utolsó bűnöd van hátra. Az árulás, amit a vár ellen elkövettél. Ezzel az eggyel fogom a nyakadat. Ebből az egyből szeretném látni, hogyan mosod tisztára magadat.
Megkísérlem. Tehát, kegyelmes uraim, mint azt jól méltóztatnak tudni, a francia táborból való szökésem után ide álltam be kegyelmességetek szolgálatába. Teljesítettem híven pontosan kötelességeimet, mint igaz katonához illik.
Azt meg kell adni, hogy a legjobb konstábler voltál a tüzérségemben.
Az egyik napon egy fickó keresett fel.
Hát nem ismersz.
Nem én. Sohasem láttam a pofádat.
Én sem a tiédet, mégis ismerlek. Belfegor.
Te vagy az, Behri.
Én.
Hogyan találhattál rám? Hiszen sohasem láttál álarc nélkül.
Hát tudod, ennek az a titka, hogy van nekem 2 varázsgyűrűm. Az egyik a jobb kezemen, a másik a bal kezemen. Mind a kettőt a kövével befelé fordítva hordom. Mikor azt mondom nekik, én most fel akarom keresni az én vércimborámat, Belfegort, akkor az egyik gyűrű elfordul az ujjamon. Azt tudatja velem, hogy merre induljak el. Aztán valahányszor válaszútra jutok, az egyik gyűrűm bejelenti, hogy merre induljak. Így vezetnek el egészen addig, ahol egyszerre mind a 2 gyűrű előre fordul.